Jó rádzást kívánok mindenkinek, ez a Fintech világa, hiszen péntek délután van, Kecskés Alíz van itt a stúdióban a BÁV Faktor értékesítési csapatának vezetője, és természetesen Szupán Marci, a PIK alapítója, BÁV Faktor ZRT, Flexibil Kft., Digitális Faktoring, egy 250 éves cég, vagy újszerű fintech megoldás. Ugye Marci, ez a mai felütésünk?
Így van, hát faktoringról beszéltünk többször itt az elmúlt években, talán ez a hetedik évünk, amit együtt töltünk a fintech világa mikrofonjai mögött. Az első felében ennek a hét évnek nem nagyon volt szó faktoringról, talán ilyen nagyon érintőleges, és most valahogy az elmúlt 2-3 évben ütötték fel a faktoringgal foglalkozó fintechek a fejüket, akár egyébként Magyarországon is, ugye a Péntektől voltak itt srácok több ízben, mint PassPay is, ők ugye tovább fejlesztették ezt az egész platformjukat, és Buy Now Pay Later irányba is elnéznek. Egyébként a faktoringot, mint jogi formulát, meg technikai megoldást viszonylag sokan elkezdték beállítani a különböző részletfizetéses megoldások mögé. Ugye arról mindig beszélünk, hogy egy Buy Now Pay Later mögött több jogi megoldás is meghúzódhat.
Meg több megfontolás is meghúzódhat.
Most már olvasok ilyeneket, hogy Save Now Pay Later, talán ez, ez lehet az, ami a jó irányba viheti az embereknek a pénztárcáját. De meglátjuk, nem is ez a lényeg most, hanem az, hogy alapvetően a faktoring az egy nagyon régi formula, vagy nagyon régi technológiája, technikája a pénzhez jutásnak, és azt gondolom, azt láttam, hogy ilyen rohamos fejlődésnek indult ez az elmúlt pár évben.
Hát igen, mert Aliz átküldte nekünk itt a statisztikákat, és 22% évről évre.
Igen, és nem ez a megdöbbentő, hogy most 22%, hanem ez, hogyha megnézzük körülbelül az elmúlt 5 évet, akkor folyamatosan ilyen ütemben ő a faktorált forgalom Magyarországon, és akkor hát a hallgatók kedvére elmondom kicsit így laikusoknak, hogy ugye a faktorált forgalom azt jelenti, hogy ennyi számlát faktorálnak per év a különböző vállalkozások faktoring cégeknél. Ugye ez olyan 4800 milliárd forint volt 2022-ben, és hát igen, évről évre nő ezeknek a számláknak, amit ilyen finanszírozással vesznek igénybe a vállalkozók.
Én nem gondoltam volna egyébként, amikor küldtek a statisztikákat, akkor láttam, és akkor minden újságíróként azt gondoltam, hogy de mit látunk mögötte, vagy mit gondolunk mögéje, miért?
Mi nagyon sok kutatást készítettünk a BÁV Faktor körébe, ilyen felméréseket, ügyfelek, jó magam, bizonyos rendezvényeken is részt veszek rendszeresen, kollégák is, és azt tapasztaljuk, hogy annak ellenére, hogy ez egy nagyon régi, tehát az ókori Rómából ismert finanszírozási forma, nem nagyon terjedt el magának a használata ennek a terméknek. És igazából a BÁV Faktor, annak ellenére, hogy 19 éve már ezt nyújtjuk, ezt a szolgáltatást, ennek ellenére most mondok egy statisztikát, ami nagyon megdöbbentő. Tehát azt mondjuk, hogy Magyarországon van statisztikai adatok szerint mondjuk 1 millió vállalkozás, az a KSH adatából származik, és kevesebb, mint 1%-a használ faktoringot. Tehát az azért ez megdöbbentő, és az ilyen cégeknek, mint amilyen mi vagyunk, az egy jelentős potenciál van Puffer a piacban még. Igen. Tehát én azt gondolom, hogyha ezeket a számokat halljuk, akkor nem biztos, hogy olyan meglepő ez a 20%-os, 22%-os éves növekedés. Bőven van, igen. És hogyha azt is figyelembe vesszük, hogy kicsit kijebb tekintünk, és megnézzük az európai piacot, akkor ugye azt látjuk, hogy vannak ilyen nagy zászlós hajók a piacon, tehát faktoringban, például Franciaország, például Spanyolország, Németország, ugye ez a múltba keresendő ennek a válasza, hát majdnem mindennek. Hát én el szoktam mondani kicsit, én szeretem a történelmet, tehát hogy...
Nekem a velencei kalmár jár a fejemben, 5 perc,
nem. Most ugye a fintekről beszélünk, de mégis valahogy visszanyúlunk a múltba, tehát amikor voltak a felfedezések, akkor ugye, tehát valahogy finanszírozni kellett a szállítmányozást, a raktározást, igen, és tulajdonképpen azok az országok, akik akkor, ezek a nagy hódító országok, ott már ez akkor valamilyen formában megjelent a faktoring, így is hívták, de mégis kicsit többet jelentett akkor ez, mint most.
Én is azt látom, hogy Európa az, aki mai napig a globális faktoring forgalomnak a nagy részét adja. Ez nyilván egyébként az európai hátterét ezt nem ismertem ennek, de így logikusan végig gondolva Amerika meg más típusú hiteleket ott ez ott
az európai csekkek... országok felfedeztek őket, meg felfedezték. Lehet, hogy ez a különbség. Ha Alice gondolatmenetét fogadjuk el, akkor lehet, hogy ez
így van. De Amerikában alapvetően ugye a csekkes rendszer megy, ami tulajdonképpen egy szintén egy hitelezési forma, illetve a klasszikus hitelpiac az, ami óriási, ami ver bármi mást a világon. És itt még egy picit visszakanyarodnék a magyar piacra, hogy milyen alacsony. Arról beszélünk, hogy milyen nagy, de mégis milyen kevés ez.
Kevesen veszik igénybe.
Itt tényleg pár ezer cégről beszélünk. Alapvetően én ennek az okát abban látom, hogy nagyon kevés olyan cég van, aki, mint a Báv is például digitalizálta a faktoringot, és alapvetően ez a nagy játékosoknak a piaca volt nagyon hosszú ideig, és talán a mai napig erre úgy tekintenek a nagy cégek, hogy oké, ők tudnak faktorálni óriási, több százmilliós, több milliárdos számlákat, de a KKV-k, pláne a mikrovállalkozások, ami ugye a magyar piacnak, a mikro KKV cégek adják a magyar GDP-nek a 76%-át talán, a foglalkoztatásnak is 70%+, ezek nem tekintenek úgy a faktoringra, hogy ez egy létező valami, mert alapvetően a banki faktoring folyamatok, azok pont ugyanúgy néznek ki, mint egy banki hitelezési folyamat, hogy az ember vagy a cégvezető csak akkor megy oda, hogyha már...
Ha már
nagy bajban van, szóval egy borzalmas. És itt talán ami ezt a felpesdülést okozza, az, hogy annak ellenére egyébként, hogy a hitelezés azért nem nőtt ilyen ütemben az elmúlt években Magyarországon, mert nagyon megdrágult a hiteleknek az ára, ugye a kamatok elszállása miatt. Itt pont egy fordított pályát látunk, pont ezért, mert...
Csak a faktoring meg tud szaladni.
A faktoring azért meg tud szaladni,
igen.
Mert nyitja az ólót, és kis cégek is digitális. Ugyanez, amit beszéltünk a mikrobiztosításokról, hogy a biztosítás is egy olyan termék, amiért nem úgy kell fel az ember, hogy hú, de kötnék egy jó biztosítást, de hogyha ott van egy mobil abban, és esetleg kiérkezik a repülőtérre az ember, kap egy push notification-t, hogy oké, látjuk, hogy itt vagy a repülőtéren, valószínűleg utazol, nyomjál kettőt, és meg van kötve. A faktoringnál is ugyanez lehetséges, mert hogy az ember befogad egy számlát, kiállít egy számlát, és ehhez kapcsolt szolgáltatásként ráépülő upsell termékként ott tud lenni. Én azt gondolom, hogy ezzel lehet piacot nyerni.
Bávos sapkában egyetért Marci
okfejtésével? Igen, én azért több ponton kiegészíteném. Tehát ami fő előnyünk, és így általánosságban mondhatom azt, a gyorsaság. Tehát amikor fölmerül egy vállalkozó az, hogy nekem most pénz kell, akkor ugye mit csinálunk? Elkezdünk gondolkodni, hogy tudjuk saját forrásból előteremteni. Ez az első. Na hát igen, de ha üres a zseb, vagy üres a kassa, vagy vannak projekt, futó projektjeink, meg hát működtetni kell a vállalkozást, akkor ugye nyilvánvalóan elgondolkodok, hogy most menjek be egy nagy finanszírozóhoz, egy nagy bankhoz, és kérjek pénzt.
Ez egy likviditási probléma.
Igen. Az nem biztos, hogy olyan komfortos nekem, de ha például ott vagyok a telefonon, és meglátok egy hirdetést, és tulajdonképpen ürök a karosszékbe, és kapok egy ajánlatot, tehát már ott, tehát két percen hát belül.
Marcák igaz, hogy a digitalizáció, tehát jókor lépni
jókor
ezt
jó
meg,
helyen,
így van, az igen.
Igen, ez igaz.
Ez is fontos.
De ugye a másik oldala meg az, hogyha azt mondjuk, hogy mi kisebb szereplők vagyunk a piacon, de a gyorsaságunk azért a nagy szereplőkhöz képest az, nem tudom, fényévnyi sebesség. Tehát most mondok egy olyat, bejön az ügyfél hétfőn, és pénteken a számláján van a pénz, úgyhogy leszerződtünk minden, és stb. Tehát azért, ha összehasonlítjuk egy nagyobb finanszírozóval, az egy másik helyen nincs így.
Igen, Marci mindig ezt mondja, hogy a fintechnek, meg a klasszikus pénzintézeteknek ez a különbséges a versenyelő fintechnek, de itt hasonlóképpen...
Még egy van, ugye oda megyek egy bankba, ugye a hiteltermékeknek azért elég széles a spektruma, többnyire azért tőlem az első kérdés, hogy hány éve van a vállalkozásom, tehát minimum általában 2 évet szoktak kérni. Ugye nálunk ezt akár induló vállalkozások is igénybe vehetik. A másik kérdés, hogy tehát a maga vállalkozási múlt, az ugye egy hitelnél. A másik, amit megkérdeznek, hogy oké, mit tudsz felajánlani? Tehát milyen fedezeted van? Ugye a faktoringhoz tulajdonképpen semmilyen egyéb fedezet nem szükséges, hanem a kiállított számlára adunk pénzt.
Tehát azért a barátnőknek hogy magyarázza a munkáját egy kávébe, akik nem tudják? Hihetetlen egyébként mondom, a hallgatónak a csillog a szeme, és a dologról beszél az, ami hány éve van benne?
15 éve pontosan, finanszírozásban 20 éve, tehát én a pályámat egy takarékszövetkezetnél kezdtem, hitelezéssel, és azt követően kerültem az Erste Faktorhoz, és majd Erste Bank, és migráció, és a többi, és hát 5 éve vagyok a BÁV Faktornál, szóval nekem ez a faktor, hát úgy is mondhatni, hogy szerelem. Igen, mert tulajdonképpen az ember elgondolkozik, hogy mit ad a munkájának, és az, hogy tud segíteni vállalkozóknak, és tud nekik egy egyszerű megoldást nyújtani, és ezzel a fintech megoldással, a flexibillel tényleg az van, hogy tényleg a karosszékbe ülök, és ajánlatot kapok, nem kell sehova bemennem, nem kell magyarázkodnom, föltöltöm a dokumentumaimat, és egy hét, tehát követően a számlán van a pénz, azért ezt melyik finanszírozó mondhatja?
Nem tudom, mert én nem értek hozzá, csak azt mondta, hogy egy hét, én azt nem is gondoltam, hogy ez egy ilyen ekkora fénysebességes rekordidő. A Marci ezt sokkal nyilván jobban tudja gyakorlatban.
Nyilván igen, mihez viszonyítjuk. Tehát meg kell kérdezni, hogyha bemegy egy ügyfél a bankba, és azt mondja, hogy én hitelt szeretnék x millió forintot,
jó, az már, akkor világos.
Mennyi bank és bank között is van különbség, finanszírozó és finanszírozó között is van különbség, és természetesen azt is kell tudni, hogyha bevonunk egy finanszírozásba fedezetet, annak akár az állogosítása, vagy a papírozás, az is idő.
Jó, és a kockázat az nem lett sokkal-sokkal nagyobb, mert amit most mond, hogy gyorsan, az se érdekes, hogy most alakítottad a vállalkozást.
Ez egy nagyon jó kérdés, itt megint azt tudom mondani, hogy honnan nézzük a kockázatokat. Tehát nyilván, mivel nincs mögötte finanszírozás, ez egy kockázatosabb, mondhatni így, finanszírozási forma, de hát jó oldalról kell nézni, és jó oldalról kell megfogni. Mire gondolok? Ugye alapesetben mindig elmondják, amikor faktoringról van szó, hogy van az az ügyfél, aki igénybe veszi, de tulajdonképpen a faktorcég nem is igazából azt az ügyfelet nézi, hanem a fizető felet. Mert egy hitelnél ez ugyanaz a személy, de egy faktoringnál elválik ez a kettő persona egymástól. Tehát mondom, én azt szoktam mondani, hogy faktoringot olyan vállalkozásnak tudunk ajánlani, aki magánál egy nagyobb vállalkozással köt egy stabilabb, rendszeres, stabilabb szerződést, és mi akkor azt nézzük, tehát azt a partnert nézzük, tudok életszerű példát mondani, mondjuk most jön a karácsony, mondjuk szaloncukor. Tehát, hogy ez mondjuk egy kereskedő cég, és szaloncukrot gyárt, vagy valahonnan felvásárol, és például a nagy áruházláncokba beszállítja. És akkor ugye miért jó ez nekem? Ha kereskedő cég vagyok, beszállítottam, többnyire ezek a láncok, szerintem kivétel nélkül, 30 napra, 60 napra fizetik ki a számlák ellenértékét. Ugye ahhoz, hogy én minél több profitot
még
szeretnék,
több szaloncukrot tudjak magam alá lapátolni.
Kéne vennem vagy gyártatnom, meg nyilván a költségeimet ki kellene, hogy fizessem, amik döntően egy vállalkozásnál, főleg a KKV-knél azért havonta merülnek föl, tehát havonta kell fizetnem az embereim bérét, adót kell fizetnem, számlákat kell fizetnem, ki kell fizetnem a szaloncukrot, hogyha valakitől megvásároltam, és nem 60 napra. Tehát nekem előbb kell a pénz, nyilván, hogyha én is egy meghatározó piaci szereplő akarok lenni, vagy növekedni akarok, vagy egyáltalán a működésemhez. És ugye erre jó az, hogy behozza hozzánk a számlát, nem hozza be, föltölti a rendszerünkbe, tehát ez erre a flexibil platformra, és tulajdonképpen mi másnak már ezt pénzé
és nem
tesszük.
Az a kis BT számít, aki bement, hanem mondjuk az a nagy áruház, ami alva vagy
igen, tehát
kezdődik.
Mi azt vizsgáljuk. Az igazsághoz hozzátartozik, én vizsgálom a BT-t is, de tulajdonképpen más szemüvegen keresztül vizsgálom. Nem úgy vizsgálom, mintha hitelt adnék neki, hanem úgy vizsgálom, hogy ő képes-e teljesíteni az áruház fele. És ez a különbség. És az áruházat vizsgálom, és ő már azért más fénybe és más kockázati szegmensbe tart.
Igen. Aliz említette, hogy nagyon sok kutatást végeznek. A kicsik jönnek most? Mert az okot végül is nem vart el az elején. Aha. Én értem, hogy mi a lehetőség, mi a puffer, kiknek jó ez, ezt értem. De hogy mitől van olyan helyzetben a gazdaság? Nyilván az is van gondolata, vagy gondolatotok, hogy mitől van most olyan helyzetben a gazdaság, hogy ez egy nagyon fontos megoldás, és 22%-a nő évről évre.
Mindenhol halljuk, látjuk, tapasztaljuk, vállalkozóként főleg, hogy azért a 2022-es év az sok szempontból megnehezítette a vállalkozás életét, vállalkozások életét, és itt most megint nem saját statisztikára alapozom a dolgot, de hogy tehát mik azok a legfontosabb tényezők, amit így a magyar vállalkozásokat érintette? Infláció, kamatemelések, energia, alapanyagárak. És akkor itt kb. Elmondtunk majdnem mindent, és akkor nyilván most itt országhatáron belülre fókuszáltunk, és nem említettük a nagy globális környezeti hatásokat, de hogyha erről beszélünk, akkor azért felmerül a kérdés, hogy egy nagy finanszírozó mit csinál ilyenkor? Azt csinálja ilyenkor, hogy csökkenti a kockázatát, hogy tudom csökkenteni a kockázatomat, beszűkítem a hiteladási lehetőségeket, magyarul megnehezítem azt, hogy nálam az ügyfelek hitelt vegyenek,
hát óvatosabbá válok,
szigorúbb lesz a kockázatkezelés, és nem adok ki annyi forrást, mert egy olyan környezet van most, ami azt mutatja, a statisztikák azt mutatják, hogy több cég dől be, több cég kerül felszámolás alá, ilyenkor azért óvatosabbak maguk a finanszírozók is. És akkor hol tud az ember vállalkozó finanszírozáshoz jutni, hát megnyílnak az ilyen lehetőségek, mint akár a faktoring is.
Igen, nekem eszembe jutott, ha már a történelmet szereti, a váltó is, ugye, hogy az annak hol van a reneszánsz, arra csináltam sok beszélgetést, igen, hogy az miért nem, itt igen, ott miért nem, tehát az miért nem honosodik meg újra, vagy miért nem lett megint érdekes. Milyen szektorokból jönnek? Ez egy gyors kérdés. Szállítmányozás, logisztika, igen, raktár, gyártás,
ipar,
ugye igen, ipar, igen, nagyjából ezeket
főleg
gondoltam.
Főleg az ipar az, ami őként viszi a prímet Magyarországon. Nálunk is, nálunk még előfordul építőipar, egyre inkább csökkenő mértékben, ott a nagyobb kockázatok miatt. A szállítmányozás, kereskedelem, munkaerő közvetítés, tehát a szolgáltató, tehát ez a három fő spektruma tulajdonképpen a vállalkozóknak, ahonnan
kikerülnek. Egy pár hete vagy hónapja volt egy műsor itt a Fintech világában, és ugye Marci hozta a példát, hogy biztos emlékszik, hogy melyik neobank volt, vagy fintech volt, aki most már 3 másodperc alatt tud hitelt biztosítani, valami hihetetlen gyors, de úgyis, hogy már a pénze volt, most nyilván lehet, hogy túlzok valamennyit, de nagyon keveset, és ez áll szemben mondjuk azzal, hogy hetek, ez hónapok. Azért... Tehát a fintech tulajdonképpen a faktoringot is húzza, nem? Tehát ez a fajta verseny mindenképpen húzza az egész faktoring iparágat.
Persze, hát én azt gondolom, hogy a digitalizáció, ugye erről tartottam el, csak egy éve vagy 2 éve, ugye akkor még digitalizáció volt ez a fő hívószó, most már azért elmentünk a fintech, platformok, AI, tehát ugye idén már megjelent az AI, és hát én azt kell, hogy mondjam, hogy, vagy hát ezt gondolom, és a vezetőink is ezt gondolják a Bálfaktornál, hogy hát aki lemarad, az kimarad. Tehát aki nem száll föl a trendekre, az veszíthet ügyfelet, veszíthet piacot, és ezért hoztuk létre tulajdonképpen a flexibil platformunkat, ugye 2022-ben jöttünk ki a piacra, igazából 2021-ben mi már a saját ügyfeleinken elkezdtük használni ezt a platformot, de tényleg a hivatalos megjelenés az 2022-ben volt, és idén hoztunk létre egy integrációt a számlász.hu-val, ami megint kitágítja a lehetőségeket a számlász.hu ügyfeleknek.
Ez egy jó felütés volt, amit itt mondtatok, vagy talán azt a Marci mondta, hogy a 250 évet egyik legrégebbi magyar cég,
igen,
ugye? És akkor ez ilyen sok példa van azért a nemzetközi bankoknál is a világból meg.
Hát igen, kevésnek mondanám.
Igen, de azok nagyon pregnánsak, és nagyon mutatósak.
Azok eléggé ott vannak a kirakatban, és jól működnek. Hát azt gondolom, hogy a régi nagymúltú cégeknek is meg kell újulni, és az olyanban is van néhány nagyon látványos példa, aki meg erre a megújulásra nem képes, vagy nem hajlandó, és aztán szépen eltűnik a süllyesztőben, vagy ilyen érdektelenségbe fullad a működése, úgyhogy én azt gondolom, hogy abszolút vagy ilyen módon, hogy egy saját spin-off projektet hoz létre, vagy alapvetően a saját rendszereinek a teljes modernizálásával, megújításával, de muszáj, hogy a nagy múltú, nagy ügyfélkörű klasszikus inkumbens szolgáltatók is belépjenek. Nem hívhatjuk ezt fintech piacnak, de hogy a modernizáció útjára lépjenek.
Lesz jövőre valami dobás? Nagy dobás?
Nem árulhatok, csak el üzleti az titkokat, igen. De igen, nagyon ambiciózus terveink vannak így a piaci
térben, időben.
Is.
Oké, jó, köszönjük. Fintech világa a jövő héten is, pénteken az érdekességek, az információk a fintech.hu-n. Szuppán Márton Pík és Kecskés Aliza Bálfaktor értékesítési csoportjának vezetője voltak itt. Köszönöm szépen, egy élmény volt magával beszélgetni.
Köszönöm szépen.